Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! A szenvedésről fogunk elmélkedni 11 csütörtökön. Most csak úgy általánosságban lesz a mai elmélkedés. Krisztus keresztje és az ember keresztje. Itt is a kápolnában, főhelyen áll és nagyban, életnagyságban a megmintázott Krisztus keresztje, s rajta a korpusz Jézus testével. Az emberiségre nehezedő szenvedés, a félelem testvérek a mai világunkban hatalmas kereszté nőtt, amilyen még talán sohasem volt a világon. Az idén ünnepeljük a legelső kereszthozó világot, keresztjével megváltó Jézus Krisztusnak, a szenvedés történetének az 1981. évfordulóját. Most van ebben valami gondviselésszerű, hogy amikor a legsúlyosabb válságok keresztje alatt nyög az egész világ társadalmai, akkor Krisztus keresztjéről elénk áll, vigaszul az önmagát feláldozó Isten ember számunkra az ő keresztje. A szenvedés, mint ilyen, elválaszthatatlan utitársa minden embertársunknak. Félünk a szenvedéstől, ha lehet elmenekülünk, könnyű keresztények lenni kereszt nélkül. És hogy az idő múlik, mert nem öregszünk, csak az idő múlik fölöttünk, a keresztek egyre nehezebbek. Nehéz elfogadni az időskornak a keresztjét, lelassulunk, minden dupla idő, vagy háromszorosan időbe terül, és ez idegesít. Nehezebben viseljük el a házastársat, a környezetünket, mindig morgunk. Néha az unokák talán meg is jelzik, hogy nagyite olyan morgos vagy, nagyapa, nehéz neked, hát mert ha te is ilyen öreg leszel, akkor majd meglátod, hogy milyen nehéz. Önmagunkat is nehéz sokszor elviselni, önmagunknak is terhek vagyunk. Nos, ezek a dolgok annyira kemény rejtély mindannyiunk előtt, hogy veszedelmes próba köve a hitünknek. Van, aki az öklét rázza az ég felé, szidja az Istent, hogy miért és mivel érdemeltem én ki ezt a sok szenvedést. A másiknak látszólag milyen könnyű az élete, gondtalan, mosolyogós. Igen, kívülről mindenkinek az élete szép. De ha belelépünk az ő otthonába, és megtapasztaljuk, akkor azt mondjuk, Uram, inkább az én keresztem kedvem kell a szomszédé. Ahhoz te adtál elegendő kegyelmet, és azt el is tudom viselni. A szenvedés az a szó, amely könnyen lehet játszadozni. Jézus Silát fiának a könyvében olvassuk a Szentírásban, aki nem szenvedett, mit tud az? Bizony, aki még nem szenvedett, az nem tudja, hogy mi a szenvedés. Aki nem szenvedett, hogy mit lehet a szenvedés rögös útján rátalálni a jobbik énünkre, mert hogy a jobbik énünket megtaláljuk, azon sajnos testvérek kereszt utat kell járni. Senki se kivétel, még a pap se. És amíg nem szenvedtünk, akkor nem tudjuk, hogy igazában mit lehet a saját nyomorúságunk és más baját megérteni. Akkor tudunk igazán együttérzők lenni, segítőkészek, ha saját magunk is megtapasztaljuk a szenvedéseket. Akkor sokkal megbocsátóbbak tudunk lenni, megértők, szelidül a szenvedés. Aki még nem szenvedett, az nem tudja, hogy hogyan lehet a szenvedés és a böjtön keresztül megtisztulni. Most nagyon divattá vált a gyanúkos zarándoklás, az El Camino. Van már magyar El Camino is, amely Santiago Compostelából vették ezt át, ami több ezer kilométer gyalog, és nehéz csomagokkal. És ahogy közelednek Santiago de Compostelához, Szent Jakab sírjához, a csomagok egyre kisebbednek. Fölöslegessé váltam, hogy becsomagoltunk az útra, mert hát föltöri az útnak a rögös kavicsai és útjai a lábunkat, egyre nehezebbé válik. A lélekkel viselt fájdalom, az testvérek értékessébe kezd, elviseltebbé és elviselt mellőzteté, amiben részesülünk sokszor a környezetünk részéről, az kedvesebbé tesz. Aztán a megalázkodás, az pedig nagyobbá tesz. A Krisztus keresztje alatt viselt szenvedés, az mélyebb lélekké tesz, megértőbbé. Semmi nem képes az embert olyan naggyá tenni, mint a nagy fájdalom. De csak akkor, ha azt Jézus szellemében próbálom elviselni. Jézus nélkül a szenvedés az embertelen szenvedés. Ott mint abban nincs vigasztalás. Ugye, mert van a szenvedésben, akik az embereket olyan dacosakká tesz, azért is ugye szembeszáll, megpróbálja saját akaratát keresztül vinni, de látja, hogy nem megy, elkeseredetté teszi őt, és ezek nem Jézus szellemében szenvednek, ezek akármilyen kicsi a szenvedés, kiabálnak. Elviselhetetlen a környezete számára. Van, akiket durvákká tesz a szenvedés, embertelen viselkedésévé, és lélekben már élő halottak. De vannak, akiknek a lelke megszépül a szenvedésen keresztül, finomabb, mélyebbé válik, szelidebbé, és edzettebb lesz. Kicsikét furcsa hasonlat, ehhez két mankó kell, ugye a sportolók is. Hogy tudnak eredményt elérni, ha edzenek? És nem egyszerre bocsájt rá, ritkán van, amikor egyszerre kapunk szenvedést, nem akarjuk belátni, hogy az némely esetben a bűneink, vagy a saját mulasztásainknak a büntetése. Tehát akik szenvedésben, azok lesznek elviselhetőbbé a szenvedésük, akik Jézus szellemében, Jézus keresztje elé járulnak, és ebből merítenek erőt, mint a Szent Rita is. Aki látta Kasztély Szent Ritának az életét, nem ilyen mesebeli gicses film volt, hanem szörnyű, hogy hogyan próbálta a nagypapa, és hát az édesapa saját fiát, Szent Ritának a férjét bérgyilkossá tette végeredményben. Ez okozta az ő halálát. És fölteszem a kérdést, hogy hogyan kell nekünk szenvedni Jézus gondolatai szerint. Azt mondják, hogy amikor tavasszal virágzik a szőlő, akkor a pincében a bor ismét eljelenik a hordóban. Azt mondják, hogy a bornak szimpátiája van a szőlőhöz, együtt szenvedni, mert egy szenvedés a növény életében. Most Krisztus keresztje is a mi keresztünk, az azt jelenti, hogy megértő lélekkel én a szenvedő Jézusra tekintek, és a szenvedő Jézusra merítek, és csendesíti ez a tekintet az én próbatételemet, a megpróbáltatásaimat, és elviselhetőbbé teszi azokat a gondokat és problémákat, amelyekkel találkozunk minden nap. És amikor már kimondhatatlanná válik az élet számunkra, akkor tudjátok, mit vegyetek? Egy kis feszületet. Azt hiszem, minden, mint van otthon, ha másnap nem a rózsafűzérem, tegyétek magatok és jusson eszetekbe, hogy Jézus mit szenvedett, és mennyivel többet. Ezt én egy idős paptestvértől hallottam a háború után, akkor még minisztráns voltam, egy prédikációban, ezt megjegyeztem, ezt a példát. Azt, hogy a háború után történt, amikor ment hazafelé a folyó partján, egy öreg hajmarkával találkozott anyukával, és hát látta, hogy a néni nagyon nehezen megy, betegek a lábai, és azt mondta, bírjuk azt az utat, bírjuk, az öreg lábak bírják még. Hát igen, mondta a néni öregesen. A házam leégett, a gyermekek elmentek Amerikába, kivándoroltak. Nagy a nyomorúság, panaszkodott a néni. Próbálta az atya őt vigasztalni, de az öreg néni szerint mosolyjal a következőt válaszolta, idézném szó szerint, a mi úrunk egész életében ház nélkül élt. Ennyire még nem vagyok, van otthonom és fedél a fejem felett. Ő mezitláb járt, én cipőbe járok még. Ő tövis koronát viselt, én meg nem. Többet szenvedett, mint én. Na most nem tudom, hogy érzitek ebből az elmondottakból, ez az egyszerű néni, aki tényleg sokat szenvedett, gyakorlatilag mindenét elveszítette, csak az otthonát, nem? De se a gyerekei, senki nem volt már körülötte, egyedül, betegséggel, hogy milyen nagy lélekkel tudott erőt meríteni Krisztus keresztjéből. Tehát számára Krisztus keresztje az erőforrás volt. Nem zúgolódás, nem átkozódás, nem méltatlankodás. Mert a betegség megmaradt, hiába szidom a környezetet vagy a világot. A nem sikerült házasság is megmarad. A durva férj is megmarad. A kikapos asszony is megmarad a szenvedésekben. A tékozló fiú is megmarad. A napi küzdés is, de elvész ennek az ereje, amely megrontja az életünket. Vigasztalás ömlik el mindannyiunkon, hogyha tudunk erőt meríteni Krisztus szenvedéséből, az ő keresztjéből. Minden olyan ember nincs, akinek ne fájna a szenvedés. Lehet, hogy nincs fizikai fájdalma, de van lelki fájdalma. De nem szabad elveszítenem, testvérek, azt a szent meggyőződést, amit az Isten elvesz, az kamatostul adja vissza. És szeretnék idézni 1971-ben történt Székesfehérvárot, a következő történet. Egy édesapa, aki elveszítette, 1946-ban aknára lépett. Taposú aknára, se keze, se lába. Aki, mikor megtalálták, azt mondták, hogy hát kár érte, jobb lenne, ha meghalna, ez ott a kórházban, ott feküdt a földön egy hordágyon, hogy ilyen csonka emberroncs, és itt kezdődött ezen a hordágyon a különös életút. 8 év telt el az ő kezelése után, és mit mondott az illető? Idézném az ő szavait. Nem mindennek hosszú lenne ezt így elmondani. Hála Isten azért, aki elegendő lelki erőt adott. Hála a társadalomnak, az embertársaimnak, az orvos tudománynak, hogy törődött velem. És törődik a szerencsétlenül jártakkal. És különösen hála az én együttérzést érezhettem a hűséges, fáradhatatlan, csupaszív házastársamnak, akinek a segítségével, csonkakézzel, csonkalábbal egész emberré váltam, fém és apa, mert volt, aki segítette vinnem az élet keresztjét. Négy gyermekkel ajándékozott meg bennünket a mindenható. És itt leírjam, ugye csukló szorítóból, ugye golyóstollal üti a gépet, mert nincs keze, nincs karja se. És most akkor töltötte be éppen az 50. életévét, és 25 éves házassági évfordulót ünnepelték. És azt ugye csonka kézzel, csonka lábbal leéltem belőleből 28 évet. Isten segítségével elmondhatom, hogy testileg érzem magamat, nem érzem magamat igazán rokkadnak, de lelkemben békességet és kiegyensúlyozott vagyok. Mert van műkezem, műlábam, megtanultam kerékpározni, a gyermekeimmel tudok játszani, kirándulni. Szóval rengeteg olyan dolgot kaptam, de ez olyan környezet is kellett, és olyan segítőtárs, aki ezt áldozatos szívvel véghez vitte. És a házasság kötésre, mikor bemutatja a feleségét, azt mondja a gyerekeknek ott a templomban, hogy ki ő nekem, Petőfi Sándorral kezdi. Azt én el nem mondhatom, mert nincs rá szó, nincsen fájdalom. De most, amikor ő rokkant lett 46-ban, és hát a kórházról kiengedték, a jótékonysági hangversenyt rendeztek Székesfehérváron, és valamikor ennek a gimnáziumnak, a Ciszterci gimnáziumnak a kórusának a tagja volt. Nagyon szép hangja volt, szólista, és hát előadták Lehár Ferencnek a Cárevics operetből a Valgadart, és ő énekelte a szólót, idézni ezt a szöveget, nem tudom, ismerőse előttetek, nézz rám az égből, teremtő atyám, hogy vágyom én már egy szív után, trónod körül annyi angyal virul, küldj nekem egyet páromul. És azt mondja, édesanyjátok, ott itt az első sorban. Szíven érintette, mert én olyan átéléssel énekeltem ezt, és ez tiszta imádság volt részemről az Isten felé, hogy egy év múlva megkértem a kezét, megesküdtünk, és önzetlenül szeretett ön mellém állt. Vállalva vette az én keresztemet, és önbizalmat adott, életkedvet, alkotni vágyásomat visszaadta. De nincs vége a szenvedésnek. Az első gyerek megszületésekor, hazatérve súlyos trombózist kapott a felesége, vissza a kórházba, 3 hétig élethalál között volt. Eközben 3-szor került ismét életveszedelembe, újabb levált egy vérrögöcske, 2 oldali tüdőgyulladás, ott álltam árva az ágy előtt kezelő orvossal, akinek injekciós tű volt a kezébe, és úgy éreztem, hogy imád a pucsot 2 csonkomban, van annyi erő, olyan imához szükséges, ami biztos meghallgatásra talál, és biztosra vettem, hogy megsegíti édesanyátokat a Jóisten, hiszen olyan dolgokra vállalkozott, amit mellém állt, amit egyedül csak a Jóisten tud értékelni. De most befejezésül még ebből a történetnek az a hála, ami ennek az édesapának a 25 éves házasságán megnyilvánul, el szeretném mondani azt az imát, amit mondott. Köszönöm, Uram, bár nincsenek kezeim, mégis imára tudom kulcsolni csontjaimat. Köszönöm, hogy arra tanítottál, nem azt sajnáltam, ami elveszett, hanem hogy annak örüljek, ami megmaradt. Keresztet adtál, de erőt is adtál, és ajándékoztál, bár minden újabb hiányzik, markolni tudom 4 gyermekemet és a családomat, és az ő életük hajójának a kormánykerekét. Műlábbal, műkézzel vinni tudom a keresztet. Te öntöttél a lelkemben annyi erőt, hogy elbírjam a súlyát. Megtanultam kerékpározni, úszni, gépen érni, kocsit vezetni, pingpongozni, labdázni, képes vagyok, árusítani a kenyérkeresetben, feleségemnek segíteni, árut beszerezni, önmagamat értékesíteni, tenni. Játszottam a gyermekeimmel kirándulásra, tehát előtt adtál, vigasztaláshoz is megengedted, hogy meglássam, hogy a magaménál súlyosabb megpróbáltatások is vannak. Négy csonka végtagjaim, négy egészséges gyermekkel ajándékoztál, és azért a mély sebért, amit a szilánkeltett a testemen, olyan feleséggel áldottál meg, hogy az élet minden vonatkozásában helytállást vállalt mellettem. Röviden ennyi a történet, elnézik kicsit, hogy hosszabb, békosztabb lehetett volna, de gondoljunk bele, hogy mikor én is betegségbe kerültem, ugye nyugdíjas koromban, amikor eljöttem haza, én sem gondoltam, hogy a Jóisten meglátogat kereszten. Mikor megtudtam, hogy rákos, rosszindulatú daganatom van, akkor kétségbe estem. Őszintén bevallom. Azt kérdeztem a doktorútól a műtét előtt, milyen fölkészített volna, hogy doktor úr, hány hónapom van még? Nincs senki, nekem rendezni kell a rendezendőket, és hogy tudjak intézkedni kellő időben. És akkor rám nézett, az a Laci bácsi, én mindent megpróbálok tenni. Aztán már akkor az Jézus teremtőt megkaptam, és hát elkezdtem neki énekelni. Már lehet, hogy az injekció kábítása alatt volt. Énekeltem neki azt a slágert régen, hogy rábízom az életem. Én éppen imádkozott, amikor kezdett beöltözni, és akkor rám nézett, hogy Huncut a Laci bácsi udvarol, nekem mondom, nem. De Isten után az ön kezébe teszem az életem. Megbízok, hogy a doktor úr a tudásához még te mindent meg tud tenni azért, hogy segítsen. Tehát testvérek, szeretnénk, ha minden a mi szánk íze szerint történne az életben. És befejezésről még egy példa, ez egy régi ilyen kis tanmese vagy példabeszéd. Egy paraszt bácsi szembeszállt a Jóistennel. Úgy, hogy elkezdett vitatkozni, hogy ez az Úristen nem jó, rendezi ezt a földet, mindig rossz a termés, nem jó az időjárás, hogy ha én egyszer a kezembe vehetném az időjárás rendezését, megmutatnám a mindenhatónak, hogy hogy kellett csinálni. Az Úristen megengedte neki, hát kérte, mától kezdve azt kérsz, amit akarsz, és teljesül. Kérte, essen az eső, esett az eső, süssön a nap, sütött, és kiment, lát, hogy még gyönyörűen nő a vetése, vetélek, zöldült, mindig időben esőt kapott, napsugarat, de aztán, amikor jött az aratás ideje, akkor döbbent rá, hogy bizony, hiába panaszkodott ő Istennek, hogy nem ért a dolgokhoz, valamit ő elmulasztott, mert a kalászok üresek voltak. Szép volt a búza, de gyenge. És erre föl ugye megjelenik az Úristen, mert csak hozzá fuhászkodott, hogy Uram, valamit nem jól csináltam. És kérdezi, hát mi várt, rábíztam az időjárás irányítását. Te kívánságod szerint kérhetsz, amit akarsz. Aztán jött ugye az aratás, és a büszke, gőgös ember ajkára fagyott a mosoly, mert azt mondta az Úristen neki, na, milyen a termés? Hát, tudom, rossz. Így semmi. Hát nem úgy csináltad, ahogy mondtam? De. Kértél vihart? Nem. Szél? Az sem. Hát akkor mit akarsz? Most ezt azért mondtam már befejezésül, hogy lehet orkán, vihar az életünkben, bármi. Isten akárhogy intézheti a sorsunkat, mindig egyet akar, hogy az életünk az termésének a kalászai soha ne legyenek üresek. A szenvedés, a Jézus lelkületével viselt szenvedés adja meg számunkra, hogy olyan gyümölcsöket tud teremni a lélek, az az Isten szemében érték. Ezt kérjétek most, ma és a következő évig a Jóisten, hogy Uram, köszönöm azt, amit meghagytál. Megvan a kezem, még a lábam, nem vagyok nyomorék. Adj egy kis vigasztalást, ne siránkozzunk annyit, mert mi tele vagyunk mindig panasszal, nem jól élünk, dehogy nem. Az a baj, túl jól élünk egy kicsikét. Mennyi étel van eldobálva az utcán? Rengeteg. Nem is tudnám megmondani, nem akarok itt nagy számot mondani, hogy mennyi étel dobunk ki naponta, itt Budapesten. És azt mondják, hogy 500 ezer gyerek éhezik. Lehet, hogy van, aki éhezik, de ennyi nem. Annak más oka van, ha éhezik. Kérem a Jóistent, Uram, segíts, hogy megértéssel legyek önmagam iránt, mások iránt. Add, hogy az életem kalásza, az teheljen maggal. Olyan értékkel, amit te jutalmazol, és segíts, hogy tudjam a napi megpróbáltatásokat a te lelkületeddel viselni, gyümölcsözővé tenni, és ezek lesznek azok az értékes gyöngyök, amelyek az Isten szemében drága kövekké válnak. Jóisten, ehhez adjon nektek erőt a további küzdelemben. Amen.